nézőit. Mostanában nagyon sok szó esik Németország és Magyarország kapcsolatáról, különböző relációkról, általában a politikai kapcsolatok erősebbek. Október 10-én Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben járt egy tárgyaláson, de hát a kapcsolat a két ország között nem csak a politika szintjén meghatározó, hanem a kulturális, az akadémiai, és hát fel nem lehet sorolni, hogy hány területen. Ezt egy kicsit megpróbáljuk áttekinteni, segítségemre lesz Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének vezetője. Üdvözlöm.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük egy felméréssel. A Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Stiftung végezte ezt a felmérést. Nagyjából hasonló arányban a németek 59%-a vélekedik pozitívan Magyarországról, a magyarok pedig 56%-a gondolkodik hasonlóan Németországról. A felmérés is kiemeli, hogy ezek nem tapasztalati érzékelések, hanem inkább a médiainformációkon alapuló percepciók. Abba a médiaképbe, ami Németországban él, a magyarokról, Magyarországgal, a magyar politikummal kapcsolatban. Az október 10-i, illetve az azt megelőzés, azután, mert több napig volt a miniszterelnök Berlinben, és tartott egy pódiumbeszélgetést is a Berliner Zeitung és a Cicero meghívására, ahol válaszolt különböző kérdésekre is. Mennyire árnyalta ezt a képet? Árnyalta egyáltalán?
Sok kérdést kaptam. Kezdeném az október 5-én bemutatott magyar-német barométerrel, amit ténylegesen a Nézőpont Intézet készített, és itt az a kép rajzolódik ki, hogy pozitív image van a két országnak egymásról, és ez már csak azért is meglepő, mert említette, a médiában más a helyzet. A német médiában túlnyomó része egy negatív Magyarország képet festenek, és nagyon rossz színben tüntetik fel Magyarország politikáját, magyarországi közéletet, a magyarországi eseményeket. A magyar miniszterelnöknek október 10-én, 11-én tett Berlin látogatása már csak azért is jó és üdvös, mert árnyalni tudta ezt a negatív képet, és közvetlenül a sajtóval, a nyilvánossággal, érdeklődőkkel tudott közvetlenül találkozni, és kifejteni az álláspontjait. Kivált kép az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan, és kivált kép a magyar javaslatokkal, a magyar megoldásokkal kapcsolatosan. És itt ez jó volt, mert első kézből tudtak tájékozódni a németek, és arra jöttek rá, hogy talán, amit a német média leír Magyarországról, amit a német média leír Orbán Viktorról, az talán nem teljesen állja meg a helyét.
Ez miért lehet? Tehát, hogy miért indult el, vagy itt ilyen évtizedekre kell visszatekintenünk? Hogyha az évtizedekre tekintünk vissza, akkor talán kapcsolódási pont lehet itt a Platensee, ami már a történelemkönyvekben benne van, hogy itt a keletnémetek és a nyugatnémetek találkozhattak, páneurópai piknik, határnyitás. Emiatt van az, hogy 59%-a a németeknek még mindig pozitívan gondolkozik rólunk, a sajtó pedig árnyalja ezeket a nosztalgikus képeket?
Több évtizedre, sőt évszázadokra visszanyúló kölcsönös történelemről van itt szó. Magyarország mindig is kulturálisan, geopolitikai részese volt a német világnak, ez egy mondjuk a történelmet, most nem került felvázolnunk, de tudjuk, hogy mindig úgy kapcsolódtunk, hogy Ausztria révén a németajkú történésekhez, a németajkú világhoz. És az a 20. században, amikor voltak törések, és voltak a történelemnek rossz oldala is, negatív pontja is, a 20. században is folytatódott, és említette a balatoni találkozásokat, ami egy ilyen szentimentális kapcsolódást hoz Magyarország irányába, és említette a 89-es határnyitás körüli eseményeket. Ez egy alaptónust ad, ami azt mutatja, hogy a magyarok szimpatikusak, emberségesek, kedves emberek, akik a németeknek segíteni akarnak. Ugye úgy mondjuk, hogy akkoriban nem szabad nép, egy másik nem szabad népnek kinyitotta a börtönt. De itt egyébként pont ezt a pontot megragadva szeretnék egy kicsit mélyebben elemezni, hogy miért olyan nehéz a magyar polgári oldalnak a helytállása Németországban, vagy a német közvéleményben, a német sajtóban. Úgy 89 számára a németek ezt úgy látják, hogy alapvetően a posztkommunisták és Horn Gyula volt az, aki megnyitotta a határt. Tudjuk, hogy ez a június 27-i jelenet, amikor a vasfüggönyt állóiszmokkal szimbolikusan átvágta, ugye azt a részt megint újra föl kellett építeni, a szó szerint egy átvágás volt. nem csak átvágták a kerítést, hanem ez egy átverés volt, mert ott már nem volt kerítés, és nem is Horn volt az, aki erről határozott, hanem a kormány már korábban hozott döntést erről, Horn még nem is volt külügyminiszter. És azóta Horn egyébként a Nemzetközi Károly-díjat kapta, és ő volt az, aki bejelentette a határnyitást a tévében szeptember 10-én este. Onnantól ez a német közvélemény mindig egy nagy szimpátiát táplált a posztkommunisták iránt. És már Antal Józsefnek nehéz helyzete volt, amikor kormányt alakított. Egyesek azt mondták neki, hogy maradjon Horn külügyminiszter. Az első Orbán kormány alatt már megfigyelhető voltak ezek a tendenciák, és most abszolút tetten érhető. Szóval a magyar polgári oldalnak még a német kereszténydemokratákig tartó körökben is nehéz volt érvényesülni, nehéz volt elmondani a saját igazát, és a német oldalról egy ilyen nagyon egyoldalú megközelítés volt. És most a médiára rákanyarodva, a német közszolgálati médiában dolgozók, újonnan csatlakozó munkavállalók körében volt egy felmérés 2-3 évvel ezelőtt, ahol a bal, kommunista, meg zöld pártok több mint 90%-ot kapnak. És a német médiakörnyezet nagyon az Amerikából kiindult woke, balliberális identitáspolitikának próbál megfelelni, és így a magyar álláspont, ami ezzel teljesen szembe megy, és ami teljesen mást képvisel, nyilvánvalóan nagyon nehezen tud érvényesülni. Azaz van már egy alaphangulat 89-ből, rátelepszik az egész hornkultusz, ha így nevezhetnénk, és akkor még úgy rájön az újabb tendenciák, és a németeknél az is igaz, hogy mindent nagyon helyesen akarnak megtenni, hogyha valamiről meg vagyok győződve, akkor biztos annak úgy kell lenni, és így a magyar kormánynak, illetve a magyar polgári oldalnak a politika nehezen tud érvényesülni. Na most ott látok egy áttörést, illetve egy lehetőséget, hogy megszólítjuk közvetlenül a német publikumot, és erre volt nagyon hasznos szerintem ez a nyilvános szereplés a Cicero magazinnál, hol tényleg első kézben tudnak tájékozódni, és nem úgy multiplikátorokon, vagy médián, vagy más szereplőkön keresztül jut el a magyar álláspont. Ezért ez nagyon hasznos, hogy ezeket a kapcsolatokat ilyen téren is építsük.
Említette, hogy rájött a mostani fősodratú német médiára a különböző történeti rétegeken keresztül a woke és az Amerikából, az angolszász kultúrából ide áramló különböző import ideológia, az betudható annak is, hogy identitáspolitikában azért a németeknek az elmúlt 8 évtizedben, hát finoman szólva is volt problémájuk. Tehát, hogy az a bizonyos bélyeg, az elő ne jöjjön, meg ne kapják, és mindenképpen próbáltak lojálisan, demokratikusan eljárni a szó eredeti jelentésébe. Ennek is tudható be az, hogy ők inkább nyitottabbak valamire, mint hogy ők határozzák meg saját magukat?
Igen, ez is egy nagyon fontos szempont az egészben. A németek egy hosszú utat tettek meg a II. Világháború után. Ők mindenképpen próbáltak a náci időszakból tanulni.
Elnézést, hogy a szavába vágok, a Jürgen Klinsmann féle világbajnoki győzelemnél, amikor ott a trikolorokat lengették, de ugyanez a 2000-ben is. Hirtelen a nacionalizmussal, a futballszurkolással egybe föllángoltak azok a vélemények is, hogy hát hoppá, ilyet már egyszer láttunk a németek relációjában.
Igen, nyilvánvalóan ez merő túlzás, egy 1990 a újraegyesítés mámorában történő világbajnoki titulus megszerzése szerintem egy szép dolog minden országnak, és szerintem egy egészséges hazaszeretet az mindenkinek jót tesz. Németországban ez ismeretlen volt a II. Világháború óta, és ez volt egy olyan kitörő pont, ahol megjelent a német zászló, és egyébként a német, hogy is mondjam, ha valamilyen módon a patriotizmusot lehet használni, általában a foci vagy az autó körül, a személygépkocsi gyártása körül szokott fokuszálni. Mind a kettőben erősek, de most a viccet félretéve, németek nagyon nehezen küzdenek a saját identitásukkal, és egy másik ország, amely büszkén vallja öntudatát, a történetét, a nemzetét, a patriotizmust, a hazafiságot, azt egy kicsit furán tekintenek. A lengyelek ugyanebben a cipőben vannak egyébként Németországgal kapcsolatosan, és Németországban ezek a tendenciák megjelennek, jelen vannak, és amikor megjelenik valami német zászló, akkor kellemetlen helyzetbe kerülnek a németek. Emlékezetes a 2013-as jelenet, amikor Angela Merkel pártja, a CDU majdnem abszolút többséget szerzett, és tényleg az történt, hogy a párt főhadiszálláson az akkori főtitkár egy Németország zászlót lengetett. Merkel asszony csúnyán ránézett, megfogta a zászlót, és eldobta a sarokba. Most gondoljuk el, hogy Magyarországon egy valamelyik pártnak a győzelmi ünnepségén valaki egy zászlót lenget, és a miniszterelnök, vagy a pártelnök, vagy egy vezető tisztségű, és odalép, és a sarokba dobja a magyar zászlót. Hát gondoljuk csak el. Szóval ez nincsen még a németekben annyira jelen, egy egészséges hazafiság nincsen ott, egyből nacionalizmussal keverik, és egyébként a szókészlet az is arra utal, hogy nem tudják ezt még úgy természetesnek venni, hanem mindig valahogy a náci múltra utalnak vissza. Ez megjelenik egyébként a Magyarországgal kapcsolatos viták, közbeszédek terén is, amikor Magyarországon a patrióta szó az egy olyan dolog, amit mindenki magáénak tud, magáénak véli. Németországban ez inkább valamilyen jobboldali dolognak tartanák. Azaz, amikor a német, jelenlegi német zöld energiaügyi miniszter, gazdasági miniszter Robert Habeck pár évvel ezelőtt megkérdezték, hogy mire gondol, amikor Németországról van szó, meg patriotizmusról, meg hazaszeretetről, akkor olyanokat mondott, amit most nem tudnám idézni, mert nem lenne illomos a rádióhallgatókat ilyennel koradér után ilyennel ijeszgetni.
Maradjunk akkor itt a politikai találkozónál.
Igen.
A hárompárti német koalíció, vagyis az Ampel koalíció, a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok, ők kinyilvánították, hogy Angela Merkelhez képest sokkal keményebb, vagy legalábbis más vonalat fognak képviselni Magyarországgal kapcsolatban. Volt itt egy kétórás találkozó, nagyon konkrétumokat nem lehet tudni, koordinátorrendszeren a két végpont, hogy bár kemény, de konstruktív megbeszélés volt, a másik pedig, amit a magyar ellenzék narrál, hogy hát itt végletes kudarc. De a külsőségeket megnézve, ez a fajta, másfajta tárgyalása az Ampel koalíciónak, ez a protokollban kiismerült, tehát hogy katonai tiszteletadás nem volt, illetve nem volt közös sajtótájékoztató.
Igen, ez egy munkalátogatás volt. A sajtótájékoztató tény egyébként különböző megítélés alá esik. Nagyon gyakran olyat mondanak, hogy hát ez a német fél megtagadta, milyen dolog ez, de végeredményben én úgy vélem, hogy a magyar fél a sajtótájékoztatót pótolva egy nyilvános eseménybe bocsátkozott, a Cicero meg a magazin meg a Berliner Zeitung szervezésében, ahol több tucat újságírók voltak jelen, külföldiek és nem csak németek. Azaz a magyar fél vállalja a nyilvánosságot, és ezt jónak tartom. De vissza a kérdésre visszatérve, a német jelző közlekedési lámpa koalíció, az Ampel koalíción a szociáldemokraták, zöldek és liberálisok alkot a formáció, bár világnézetileg máshonnan érkezik, és egy balliberális zöld agendát visz, ahol a zöldek nagyon erősek, de munkaszinten és egyébként a bilaterális kapcsolatok tekintetében meglepően visszafogottak és józanok voltak, és egyébként Olaf Scholznak a fellépése, karaktere, higgadsága, szemmagasságban történő tárgyalás, ez azt támasztja alá, hogy ő egyébként Angela Merkel legjobb tanítványa volt, ő maga Merkel helyettese volt utolsó Merkel kormányban. Azaz itt látok egy pozitív hozzáállás. Nyilvánvaló, hogy most ideológia alapon nem fognak egymás nyakába borulni, mert más dolgokban hisznek. De egyébként tudják ők is, hogy ott a Európa Unióban és a Európa politikában az egyet nem értés joga, azaz nem kell mindenben kiegyezni, megegyezni, nem kell mindenben ugyanaz az állásponton lenni, és Scholz ezt pontosan tudja. Kettő órás megbeszélés volt, ami egy hosszú megbeszélésnek számít, és a látogatás köré szerveződött sok más program is. Ugye Orbán Viktor találkozott Angela Merkelrel, Armin Laschettel, találkozott a CDU-CSU-s magyar baráti kör képviselőivel is, találkozott a német gazdaságnak a vezető szereplőivel, ahol előadást tartott. Volt ez a Cicerós beszélgetés, ahol 200-250 ember vett rajta részt. Az egy nagyon sok színű, a bilaterális kapcsolatok széles skáláján mozgó területet foglalt magába ez a látogatás, és szerintem jó vízhangja volt. Szóval az, hogy konkrétan, most visszatérve a politikára, konkrétan egyes a kormánykoalíciót alkotó pártok egyes képviselői, főleg az Európai Parlamentben milyen politikai lózungokat ideológia alapon mondanak, az egy teljesen más dolog. Valahogy meg kell felelni a saját választóknak is. Ami fontos, az, hogy a kormányközti kapcsolatok, a civil társadalom, akadémia, gazdaság, etc., a testvérvárosi kapcsolatok, azok jól működjenek. És szerintem Scholz egy nagyon okos és megfontolt vezető.
Ez a irányadó, és utána politikai alapon, akár mondjuk a sajtótájékoztató, vagy annak a hiánya, nem kell elszámolni, hogy akkor ki viszi el. Tehát van egy koalíciós kormány. Bár ideológiailag hasonló világnézetet vallanak, mégis azért különböző. Tehát, hogy itt egyfajta ilyen jó zsaru, rossz zsaru kép is megfigyelhető. Tehát
természetesen.
Scholz, mint kancellár érthető módon tárgyal Orbán Viktorral, és utána Armin Laschet, vagy bárki mondhat bármit, illetve elnézést Habeck, vagy éppen Angelina Baerbock.
Igen, a jó zsaru, rossz zsaru kifejezést kerülném, de egyébként mindig van egy munkaleosztás bárhol, hogy vannak a józan, kiegyensúlyozott országpolitikusok, államférfiak, akik viszik az államügyeket, és mindenkivel együttműködnek, és akkor mindig van ideológia alapon valamilyen más megközelítés, amelyet nem szabad túlságosan túlértékelni. Szóval, hogy a zöld párt soraiból időnként van valamilyen keményebb odamondás, az teljesen természetesen régebben is volt ilyen. Egyébként a CDU-ban is voltak olyan emberek, általában nagy befolyással nem rendelkező emberek, akik időnként nagyon karcosan fogalmaztak Magyarországot illetően. Ezt nem szabad túl komolyan venni. A lényeg az, hogy a legfelső vezetés között jó működnek a kapcsolatok. És egyébként én mindig azt mondtam, hogy Merkel jó volt a kapcsolat, és mi bizonyítja ezt jobban azt, hogy most tényleg volt egy négy szem közti találkozó Orbán Viktor és Angela Merkel között, és Merkel már se pártfunkcióval, se kormányzati funkcióval, semmivel nem rendelkezik, azaz nincsen funkcióban, és nem a funkcióról szólt a eddig jó együttműködés, hanem tényleg személyesen is jó volt a kapcsolat, és szerintem ez nagyon fontos, ezt érdemes megőrizni.
A merkeli örökség Berlinben kormánykoalíció szempontjából érezhető, sorvezető, köti őket valamibe, vagy inkább a CDU-nak ad egyfajta feladatot?
A CDU-nak adja a legtöbb feladatot a Merkel örökség, ez egyértelmű. Merkel, ugye a magyar hallgatóknak talán emlékeztető, 16 évből 12-t a szociáldemokratákkal kormányzott, és nagyon sok kompromisszumot kötöttek. Sok megfigyelő szerint ezek elvtelen kompromisszumok voltak, és Merkel a CDU-t szociáldemokratizálta, illetve zöld irányba tolta egy vélt, vagy valós társadalmi elvárásnak megfelelve, vagy a zöldek irányt nyitást demonstrálva. Egyébként Merkel többször próbálkozott a zöldekkel koalícióra lépni, 2013-ban, 17-ben mindkét alkalom nem jött össze. Most végül is 16 év után a zöldek, akik egyébként nagyon erősen adták a német közpolitikának a hangulatát, most kormányra kerültek, és most be kell bizonyítaniuk, hogy mit tudnak. És ezért ők nagyon viszik a zászlót, nagyon népszerűek egyébként, és sok német számára ők az igazi vezetőerő. A szociáldemokraták egyébként közvélemény-kutatásokban is egy kicsit visszaszorultak. Azaz a zöldeken van minden tekintet, ők azok, akik viszik ezt az agendát, és ők legelkötelezettebbek e téren. Na most a CDU-t nézve, Merkel örökség sok mindent jelent, ugye jelent ez az országnak a kihívásait, hogy bizonyos politikát, hogy vitte Angela Merkel kiváltképp nyitott baloldal irányába, van itt szó atomenergeművekről, van itt szó akár a homoszexuálisoknak házasságáról, a sorkötelezettség megszüntetéséről, sok mindenben próbált olyan irányba vinni a CDU-t, hogy képes legyen együttműködni a balos pártokkal. Ezt én most nem ítélném meg innen Magyarországról, mert ez a németek dolga ezt megítélni, és ugyanúgy, ahogy mi azt várjuk el, hogy tiszteletbe tartsák a mi döntéseinket is, én se szeretnék most ebbe beleszólni, hogy most jó vagy rossz, ezt majd a német választók megmondják. Részben meg is mondták. A másik szempont, ami viszont fontos, hogy a CDU milyen állapotba keveredett Angela Merkel kormányzása után, és egészen természetes szerintem, hogy 16 év után minden párt valamilyen módon, ha nem tudja magát újra feltalálni, és nincsenek folyamatosan új ötletek, új emberek, új megközelítések, akkor egy kicsit elfásul. És ott Magyarországon ellentétben Németországban nem találták azt ki, hogy lehetne továbbvinni a lendületet. Nem is volt igazán nagy lendület a vége felé, és a CDU-t egy rossz állapotba hagyta vissza Angela Merkel. 24%-ot kapott a CDU, bár ő nem volt már jelölt, de mégis az ő örökségének szól. És a harmadik szempont, amit Merkel kapcsán szoktunk említeni, az a magyar-német kapcsolatok. Itt szerintem már előbb ezt említettem, az nem volt olyan rossz. Szóval ott mi nekünk nincsen okunk panaszra, sőt, kiváltképp a miniszterelnök többször mondta is, hogy próbálta Merkelt rávenni arra, hogy induljon még egyszer, és vigye tovább, és talán még talán nélküle nem is lenne most, vagy ő most itt lenne, bocsánat, vele nem lenne most ukrán-orosz háború. Ezt a miniszterelnök mondta egyébként kedden, sokan meglepődtek ezen, de ugye ezt a kijelentést mi már korábbról is ismerjük.
Ugyanezt gondolják egyébként Németországba is? Akkor ugorjunk, készültem ezzel, a mi lett volna, ha sem politikai, se nem történeti kategória. Németországba, tehát ez a fáradás, talán ez ide a megfelelő szó, bár nem túl elegáns, de hogy megfáradtak a 16 éves CDU kormányzásba, illetve Angela, tehát a Mutti vigyázásába egy idő után azt mondták a németek, hogy köszönjük, most már próbálunk valamilyen más utat járni.
Igen, itt különböző megközelítések vannak. Maguk a németek körében Merkel végig nagyon viszonylag népszerű volt. És az volt a meglepő, hogy ő más pártok támogatói köreiben népszerű volt, mint a CDU-soknál. És a CDU-sok maguk úgy látták, hogy valami más kellene itt már, és ugye három, tehát a kettő sikertelen próbálkozás után, a harmadik próbálkozásnál, a harmadik ilyen esélynél jött be Friedrich Merz a képbe, aki Merkelnek a nagy rivális, és úgymond egy ilyen konzervatív forradalmat hivatott ő megcsinálni, vagy végrehajtani, ez nyilvánvalóan nem jött neki így össze. Eddig a konzervatív megújulás, a pártnak a megújítása az várat magára. Egyébként a német lakosság számára a merkeli kormányzás jó és üdvös volt, szóval ott nincsen nagy kifogás, és támogatták ezt, de maguk a CDU-sok úgy látták, hogy sok mindenben a CDU-nak az alapértékeit, az identitását, a politizálását Merkel asszony más irányba vitte, ami talán az ország számára sikeres vagy nem sikeres, ezt majd megítélik majd a történészek volt, de a CDU tekintetében ez nem vezetett jó eredményhez. Ugye nagyon koncentrált ő, úgymond a betérő vásárokra, a mindennapi kuncsaftra, a törzsszavazókat elhanyagolta. És amikor Merkel már nem volt ott, akkor ez a git, ami az egészet összetartotta, ez akkor már hiányzott, és lásd, ott lett az eredmény 24%.
Orosz-ukrán háború, illetve energiaválság. Nagyon sok mindent lehet hallani, megugró árakról Németországban is, többszörös villany, illetve gázszámláról. 16 tartomány, több millió ember, más-más élethelyzet, de mi a véleményük? Hogy látják, hogy tekintenek a jövőbe?
Borulátóan. A bizalmi index még sose volt olyan alacsony, mint most. A saját és az ország gazdasági megítélése nagyon régóta volt ilyen rossz szinten. Rosszabb helyzetben vagyunk, mint a vírusválság, vagy akár a 2008-2009-es világgazdasági válság körül. Még nem is jött el a fekete leves, és már most ilyen rosszak az adatok. Az embereknek a közérzete, vélekedése ezzel az egész témával kapcsolatosan nagyon nehéz. Nagy kihívások előtt áll Németország. És egyébként csak arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy Németországban különböző krízisek voltak az utolsó években, és minden egyes krízisből szerintem rosszabbul jöttek ki a németek, és a németek se élik úgy ezeket meg, hogy most kiváltképp megerősödtek. Gondoljunk a migrációs válságra, amely csomó munkahelyi, szociálpolitikai, lakhatási, oktatási, közbiztonsági kérdést vetett fel, ahol az alacsonyabb keresetű népesség szenvedte meg igazán ezt a válságot. Nem tudta Németország ezt még azóta megoldani. Erre jött a koronavírus válság, leállásokkal, home office-zal, elbocsátásokkal, kisüzemek veszélyeztetve voltak, nem igazán tudtak jó kijönni a németek, sokkal később érték el a válság előtti szintet, mint mi magyarok. És erre rájön most még egy harmadik válság, az energiaválság, az infláció, ahol megint az alacsonyabb fizetésűek szenvedik ezt meg, azaz már három ilyen krízisen mentek keresztül a németek, talán a vírusválság, meg a migrációs válság semmi nincs is lezárul, nincs pontosan, nem talált lezárást. Még most is azt beszélik Németországban, hogy milyen vírus lezárások jönnek vissza. És ez 2,5 év után igazán meglepő. Mi Magyarország már rég elfelejtettük ezt az egészet, azt se tudjuk, hogy néz ki ez a maszk, Németországban ennyi maszkot kell viselni. És a közérzet, a németek közérzete, a lelki egyensúlya azért megbomlni látszik. És most jön ez a harmadik nagy válság, a kettő eddig nem volt megoldva, és ki tudja, hogy mi lesz ebből. Még januárban lesz majd az a időpont, amikor sokak új számlát kapnak, ugye évente van az elszámolás a rezsifronton, akkor fognak ráébredni. Szerintem lesznek itt még csúnya meglepetések.
Az a fajta kép, amit sugal a német média az elmúlt évtizedekben, nevezzük ezt politikai korrektségnek, vagy az, hogy ők elképzelnek valamilyen értéket, amit ők helyesnek tartanak, és azt képviselik. Mennyire segít ez a helyzetértékelésben, az önreflexióban, hogy szembenézzenek azzal, hogy a gazdaság milyen kihívások előtt áll, vagy milyen szociális kihívások előtt áll a német társadalom?
Abszolút nem segít. Először is vannak a német társadalom, a német médiában bizonyos diskurzus tilalmak. Azok bizonyos dolgokat nem szabad elmondani. A politika korrektség az már majdnem egy enyhe kifejezés tekintetben. Diskurzfejgong, diskurzus szűkületnek nevezném. Sok mindenről egyszer nem illdomos beszélni. Nem illdomos beszélni, hogy a migrációnak milyen hatásai vannak. Nem illdomos megkérdőjelezni a koronavírusos lezárásokat, mert az ember egyben már valamilyen szélsőjobboldaliként titulálják. Nem lehet megkérdőjelezni a jelenlegi Ukrajnával folytatott, illetve a szankciós politikát. Sok tekintetben a mainstreamben ez nem nagyon kerül szóba. Persze vannak ott más médiák is. A Neue Zürcher Zeitung megjelent nagyon erőteljesen Németországban. A Cicero, a Tichis Einblick, a Tagesspost, ezek mind olyan médiumok, bár kicsik, ahol legalább erről lehet szó. De a úgynevezett diskurzus szűkület mellett van az úgynevezett kontaktschuld, kontaktus bűn. Ha valaki olyan áll szóba, aki mondjuk már a mainstream megítélése szerint már nem úgy teljesen a demokratikus talajon áll, akkor maga is bűnös lett. Azaz mindegy ilyen vírus, hogy tovább terjed, ez egészen borzalmas. Szóval Magyarországon úgy vélem, hogy mindenki mindenhol mindent nyilatkozhat. Németországban, ha véletlen rossz újságnak ad az ember a nyilatkozatot, akkor lehet, hogy mások már nem állnak nem állnak az emberrel szóba. És ez igazándiból nem segíti, hogy a kérdést most így hosszan válaszolja meg, nem segíti a tisztánlátást, és időnként egy külső megfigyelőre, egy külső meglátásra van szükség, hogy ezekre a problémákra rávilágítsunk. Nevesítettem a médiumokat, amiket itt most mondtam, egyik az ugye külföldi, és egyébként valamikor kell valaki, aki úgymond elmondja az egészet egy nagyobb kontextusban nézve, és ez történt egyébként múlt héten Berlinben.
Rácsodálkozás?
Rácsodálkozás, igen, ez abszolút.
Vagy hogy valaki kimeri mondani ezt?
Igen,
ez szerintem... Németországban ez novum?
Igen, ez egyébként ez így van. Most egy nagy, magasrangú politikus, Orbán Viktor személyen mondta ezeket úgy ki, és nekem, én ott voltam ezen az eseményen, jöttek hozzám emberek visszajelzéseikkel, és olyat is mondtak, hogy hát ez meglepő, hogy magyar embernek kell idejönni Berlinbe 1000 kilométert utazva, hogy ezt így elmondja, és egyébként teljesen józan és normális, logikus felépítésű gondolatmenet. Miért nem fogalmazza ezt valaki meg a német politikában?
Visszautalva, és nem akarok sztereotíp lenni, de hát amit a beszélgetésben is ejtettünk, hogy ők az elmúlt 80 évben próbálták levetkőzni, még annak a látszatát is, hogy azt a bizonyos embetűs bélyeget megkapják. Most jelenleg, amiket ön is elmond, akár mondjuk a német közéletről, vagy akár a német fősodratú médiáról, történelem tankönyvekben lehet hasonló dolgokat olvasni, vagy például az, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban például orosz művészeknek megtagadták, hogy fellépjenek Németországba. Vagy hogy kiközösítenek olyan embereket, akik lehet, hogy olyan médiumnak adnak interjút, ami nem divatos.
Nem szeretném most ilyen történelmi összehasonlításokba kezdeni. Nyilvánvaló a 45 előtti korszak egy ilyen inhumán, egzisztenciálisan, sőt embereket kioltani akaró korszak volt. Most ilyen nyilvánvaló nincsen.
Egyértelmű, és nem is ezt akartam sugallani.
Igen, de viszont az viszont biztos, hogy a német gondolkodásban van egy olyan attitűd, hogy nagyon jó kell valamit csinálni, és nagyon-nagyon-nagyon 100%-osan kell megcsinálni. És bármilyen politika is lehet ez, a németek nagyon hisznek ebben. És időnként átesnek a ló túlsoldalára. A zöldeknél egyébként ez megvan, ez a gondolkodás. Nagyon erősen fegyver ellenesek, minden tekintetben Bundeswehrt meg akarták szüntetni még pár évvel ezelőtt. Határozottan elutasítják azt, hogy krízis régiókban fegyverszállításra kerüljön sor, most viszont ők a leghangosabbak, akik ezt követelik, és ez a pálfordulás, ez a német társadalomban fel se tűnik. És ők nagyon erősen viszik ezt a vonalat, és más tekintetben is volt náluk egy pár pálfordulás, és időnként, hogy kívülről nézve, 20 évet éltem Németországban, most Magyarországon vagyok, kívülről nézve az ember rádöbben ezekre a dolgokra, hogy talán ez így nem olyan egészséges. Szóval jobb lenne egy kicsi lazaság, kiegyensúlyozottság, több szempont figyelmevétele. Németországban sok diskurzusban megfigyelhető az, hogy nagyon erősen hisznek egy irányba, és akkor egy kicsit megváltozik valami, nagyon nehezen változik meg, de ha megváltozik, akkor nagyon. Ez az atomenergia politikájában tetten érhető Angela Merkel politizálásában, ez egyébként számon tetten érhető sok más mezőn, de összességében azt szeretném csak mondani, hogy Németországban ezeket a gondokat egyébként sokan azért látják már. Szóval ezért jelennek meg az általam említett más vélemények, más hírforrások is, és van erről egyre inkább kezd kialakulni valamilyen, nem azt mondom, hogy társadalmi vita, de legalábbis egyeseknek a felismerése, és úgy látom, hogy Németország elvesztette azt az ázsióját, hogy ott minden tökéletes. Szóval sokáig úgy véltük, és úgy is néztünk Németországra, ott minden nagyon jól működik, és amit a németek csinálnak, az biztos jó. Ez egy kicsit elvészni látszik. Ez nem csak Merkelnek a kormányzásával, meg az utóhatásával függ össze, hanem a jelenleg globális kívásokra adott válaszokkal is összefügg egyértelműen, és akkor még ott vannak a franciák, ott vannak a lengyelek, több szereplős lett Európa, és időnként más megközelítést követnek egyes országok, mint a német megközelítés. Ezt is el kell fogadni.
Akkor menjünk tovább ezen a vonalon, nemzetközi téren, vagy akár uniós téren. Kihasználhatják azt, hogy most az Ampel koalíció nem biztos, hogy azt a fajta vezető szerepet el tudja játszani, amit egyébként Angela Merkel idejében a kisebb európai államok mindenképpen elvártak Németországtól. Igazából az jutott eszembe, hogy a 16 év alatt Angela Merkel személyét mindenkinek eszébe jut. Külügyminisztert nem biztos, hogy elsőre tudnék mondani ebből az időszakból, és elnézést, ez az én saram és hiányosságom, de mégis Angela Merkellel volt azonosítva a politika.
Igen, ez nagyon fontos. A Európa politikát, nemzetközi politikánk javarészét a kancellárba csinálják. És amikor van egy nagyon meghatározó, úgymond korszakalkotó kancellár, és Merkel korszakalkotó volt, ezt egészen egyértelműen ki tudjuk jelenteni, akkor a többi szereplő annyira nem ugrik be. És egyébként mindig úgy volt, hogy a másik, illetve kisebb koalíciós társ adja a külügyminisztert. Most ez Steinmeier volt, Westerwelle, Zsigmond Gabriel, ott mindenféle ember megfordult, talán már annyira nem is marad a fejünkbe, Heiko Maas nem is annyira marad a fejünkbe, de most azért ilyen plakatívan fontos a külügyminisztériumi pozíció, bár formálisan több befolyással nem bír, mint korábban Merkel alatt volt ez, de viszont van egy olyan jelölt, olyan fiatal hölgy, olyan miniszter, Annalena Baerbock személyében, aki korábban a Zöld Párt társelnöke volt, és ő volt a csúcsjelölt a 21-es választásokon. És neki erősen, miután a Zöld Párt agendáját viszi, nagyon erősen megjelenik, karakteresen megjelenik ez a politika, és ő sokat szerepel. És Scholz egyébként egy kicsit visszaszorul ebben a játszmában, és úgy tűnik, hogy Baerbock az, aki megmondja az irányt, de ez nem mindig így van. Szóval nem mindig van ennek konkrétan döntési háttere, illetve olyan háttere, hogy a német kormány ezt tényleg úgy támogatná. Nagyon sok tekintetben a zöldek nagyon előre mennek, és bizonyos tekintetben olyan álláspontokat is megfogalmaznak, amely nem mindenképpen az egész kormány álláspontja. Egyébként a hármas koalícióban, meg ott vannak a liberálisok is, nagyon nehéz sok téren együtt mozogni, és nagyon karakteresen megjelennek az egyes pártoknak a különböző politikusai nézetei, sokkal erőteljesebben, mint Merkel alatt ez igaz volt.
És az a fajta érzés, ami Angela Merkel idejében azért még megvolt, hogy Európában nem születik úgy döntés, amiről a kancellár ne tudna, vagy ne egyezne bele, az még áll. Ez a kijelentés? Berlin viszonylatába? Vagy uniós téren megváltozott a széljárás?
Hát állna, de ehhez fel kell nőni ehhez a feladathoz. És most visszakanyarodva orosz-ukrán háborúra, ott már tetten érhető az a dolog, vagy az a tényállás, hogy nincsen már ott Merkel. És vajon mi történik Merkel nélkül, mert az előző kérdés azt hiszem, hogy ez volt. Ott ugye egyértelműen mondhatjuk, hogy ez annak a geopolitikai, globális helyzetnek is tudható be ez az egész konfliktus, hogy nincsen egy erős európai hatalom, aki úgymond odaszólna, vagy aki kezébe venne a dolgokat. Macron elnök úr bár próbálkozott felnőni ez a feladathoz, de neki is ugye kisebbségi kormánya van otthon, nem tudott diadalmaskodni a parlamenti választások alkalmával, bár megnyerte az elnökségi választást. Ő próbálkozott ugye az atomenergia kérdésében úgymond a németek háta mögött szövetségeseket találni, ez úgymond össze is jött, de nem csak erről szól a dolog, hanem egy átfogó képlet kell, és Európa meggyengült, és Európának a vezetői gyengébek, mint korábban voltak, és ezt egyébként az orosz fél ki tudja használni, úgy tűnik.
200 milliárd euró, vagy hát legalábbis a gazdasági problémákra most Olaf Scholz ezt húzta elő a kalapból. A koronavírus járvány idején Németországban létrehoztak egy alapot, és ennek a terhére szeretnék fölvenni a hitelt. Van ezzel polémia, a kevésbé tehetős, általában a mediterrán országok, de Franciaország is azt mondja, hogy ők nem tudnak ilyen mentővet nyújtani vagy dobni a gazdaságnak, és hát ők ágálnak ez ellen. Mi lehet ennek a 200 milliárd eurónak a sorsa? Egyáltalán fölveheti-e Németország, megvalósul-e, mert ezzel kapcsolatban is vannak kérdések, és ha igen, mire lehet elég? 200 milliárd euró, hát magánemberként hatalmas nagy összeg, de egy német gazdaság vonatkozásába mit jelenthet?
Most egy kicsit messzébbről indítanék, és úgy Olaf Scholz politizálását próbálnám körülírni. Általában úgy írják le, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, és úgymond ilyen elalvó stílusa van. De időnként azt veszem észre, hogy bedob valami nagyot a közleményben, aztán lehet körülbelül 2-3-4 hónapig csámcsogni és beszélni róla. Ugyanez volt a 100 milliárdos csomaggal, amit februárban jelentett be, arra hivatott, hogy modernizálják a hadsereget. Azt hiszem, hogy koranyáron lett ebből aztán tényleg döntés, és addig mindenki erről beszélt. Most ugyanezt látom, bár döntés nincsen, de a kancellár mondott egy nagyot, ugye februárban még 100 milliárdot mondott, amikor a haderőről volt szó, ugye konkrétan mindenki belátta, hogy most a német haderőt fel kell fejleszteni, mert nem olyan állapotban van, hogy meg tudják védeni az országot. Most a 200 milliárd, az már megint egy nagyobb szám, szóval olyan nagy számok vannak már itt, hogy nehéz ezt követni. Végeredményben lesz ebből valami vagy sem, azt nem tudjuk, jelenállás szerint ez még teljesen képlékeny, de ha összejön, akkor itt ugye súlyos versenyjogi kérdéseket vetesz fel, nem csak azért, mert most gyengébb gazdaságok protestálnak, hanem ugye nem mindenki tud Európában ekkora pénzmennyiséget mozgosítani, sőt szerintem senki. És a lengyelek bejelentették már a nem tetszésüket, a franciák, a dél-európaiak, aztán Magyarország is. Súlyos versenytorzító hatással lehet, ugyanis a német vállalatokat ezzel megmentik, azon az áron, hogy a többiek viszont tönkre mehetnek akár. És így vélekedésem szerint az Európai Bizottságnak, mint a törvények, mint a szerződések őrének fel kellene lépni, tehát legalábbis egy állásfoglalást kellene tenniük, és szerintem nem ez lenne az első vagy utolsó német javaslat, amit elkaszálnak. Szóval gondoljunk arra, hogy milyen magabiztossággal vezették be Németországban az útdíjat, de csak a külföldieknek. Hogy ezt az osztrákok és a többi országok is jelezték, hogy azért ez diszkriminatív, erre a németek nem is gondoltak, és aztán végül is elkaszálták, és nem lett belőle semmi. Szóval olyan új díj, ami csak a külföldiekre szól, most gondoljuk-e Magyarországon, hogy ilyet vezetnénk be. Szóval nem működött, és szerintem az Európai Bizottságnak itt is lépnie kell.
Visszautalva a tanulmányra, amit a Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Stiftung készített, hogyha a két népet és a vélekedést két külön halmazként képzeljük el, mi az, ami akár a jövőt tekintve, akár a mentalitást tekintve a különböző halmazokba kerül, és mi az, ami a metszést adja?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ami bizonyára nem az együttes halmazban van, az Európa jövőjéről alkotott elképzelés. Ott a németek úgy mondják, hogy Magyarországgal például a migráció során szorosabban szeretnének együttműködni, ami egyértelműen azt akarja, hogy Magyarország is hasonló migrációs politikát kövessen, mint Németország.
Tehát nem a miénket vennék.
Igen, hát biztos, hogy nem. Van egy olyan kérdés, ahol nagyon keveset értek együtt, hogy az államadósság, a szolid gazdálkodásnak milyen szerepe van, ott a magyarok együtt akarnak működni németekkel, mert hasonló megközelítésünk van, hogy jól kell gazdálkodni. Ott a németeknek nagyon kis része véli úgy, hogy Magyarország egy megfelelő partner lenne. Ahol egyébként meccéspont van, azt szerintem az általános megközelítés a másik országról, hogy másik országban jó-e élni, hogy a másikat elfogadom-e partnernek, elfogadom-e üzlettársnak, szomszédnak, kollégának, ott nagyon szép számokat érünk el, és ez azt mutatja, hogy Magyarország megérkezett, ugyanúgy részese az európai nemzetek koncertjének, mint az összes többi, azaz mi is ott vagyunk, és ez pozitív, és jó, és üdvös. És ami még egy nagyon jó dolog, és ki szeretném emelni, hogy azok a németek, akik Magyarországon jártak, vagy valami kötésük volt Magyarországgal, kötődésük, találkoztak egy magyar emberrel, olvastak Magyarországról, sokkal jobban vélekednek, mint azok, akik erről nem tudnak, vagy nem hallottak, vagy nem volt semmilyen kapcsolódásuk. Szóval itt azt mutatja, hogy nagyon sok potenciál van a kapcsolatok javítására, és nagyon sok kapcsolódási pont van, ahol lehet javítani a másik országról alkotott képet még tovább, mert az 59% bár jó, de lehetne még jobb is.
Említette itt nálunk is, adott egy interjút a Hangolóba, aminek volt egy ilyen felütése, hogy Németországban jelen kell lenni. Orbán Viktor most munkalátogatást tett, amellett egyébként a diplomáciai kapcsolatok, illetve a magyar intézetek működése is jelentős Németországba. Ezen felül vagy ezeket alapul véve még hangsúlyosabban jelen lenni, és elmondani a magyar álláspontot, akár a kormányzati álláspontot, akár a magyar mentalitásból adódó véleményeket a németeknek?
Szerintem a diplomácia képviselet Berlinben kiváló munkát lát el, és egészen fantasztikus, hogy milyen nagy teherbírással csinálják, és ugyanez érvényes egyébként a konzulátusokra, ugyanez érvényes a kultúrintézetekre is. Na de a magyar világ szerintem sokkal többről szól. A magyar világ arról is szól, hogy vannak kutatóintézetek, hálózatok, think tankek, a civil társam, a polgártársam, akár a magyarországi németeknek a szervezkedése is, amelyeket jobban meg lehet jeleníteni Németországban. Én úgy vélem, hogy a két ország közötti nagy kapcsolatrendszer, széles skálán mozgó kapcsolatrendszernek minden egyes részletét ki kell bontani a német közlöm előtt. Nagyon gyakran, amikor német vendégeim vannak, rácsodálkoznak arra, hogy hát itt vannak kisebbségek, és van egy német kisebbség, azoknak van parlamenti képviselet, hát ez nem is hallottak erről. Szóval szerintem ezeket be kell mutatni, és be kell mutatni, hogy milyen széles, színes az élet Magyarországon, és milyen jó kezdeményezések vannak, amiről németek még nem is hallottak. És ez most csak egy példa volt, a magyarországi svábok, de sok más ilyen van, és szerintem ezt be kell mutatni, meg kell jelenni, el kell mondani, és kapcsolati háló kell építeni, mert ne csak a hivatalos diplomáciai kapcsolatokon, meg kormányközti, vagy akár médiában alkotott kép útján tájékozódjanak, hanem szerintem sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját kapcsolati hálón keresztül ezeket a dolgokat el tudja mondani, és itt egészen egy jó diskurzus tud kialakulni, mert az én visszajelzéseim azok általában azok, hogy nem tudtunk róla, nem hallottunk, miért nem írja senki meg, jó, hogy ön ezt elmondta, de hát szerintem egy ember kevés, sok szereplőnek lenne feladata, és sok új szereplőt is szerintem be kell vonni ebben a játszmába, vagy ebbe a világba.
Az idei tél vízválasztó lehet Németországba? Egyrészt a számlák szempontjából, a lakosság szempontjából, másrészt az Ampel koalíció jövője szempontjából, hiszen itt nagyon sok mindent felfestettek, az Energia vendével még Angela Merkel kezdte meg a fordulatot, hogy a szélerőművek, illetve a megújuló energiák irányába forduljanak, vagy állítsák le az atomerőművet, aminek egyébként történeti hagyományai vannak, mármint az atomenergia ellenességnek Németországban. Ezt a zöldek tovább vitték. Hát most azért nagyon sok kiedőjel sorakozik, és hát abba a gazdaság, illetve az energiabiztonság csak egy a sok közül. Tehát az idei tél az vízválasztó lehet?
Ez teljesen így van. Én arra emlékeztetem a hallgatókat, hogy amikor tényleg arról beszélünk, hogy energiahelyzet, tél, energiaellátás, energiabiztonság, akkor itt már február 24-e előtt is beszélgettünk itt már, és már akkor is voltak problémák, és már akkor is az volt a nagy kérdés, hogy Németország hogy oldja meg az energiahelyzetét, mert ugye abba akarják hagyni a utolsó három atomenergia üzemeltetését az év végén. 2 hónap még meghosszabbítják, vagy 3 hónapban meghosszabbítanak még 2-t, de aztán melekapcsolják. Már akkor is
hát kérdések. Hát illetve most Greta Thunberg beleegyezését adta, hogy ha igen, úgy van, akkor jó, mindenképpen hát, folytassák.
Igen. Szóval Greta Thunberg is ott van még, ezt el is felejtettem. Na de komorra fordítva a szót, ez vízválasztó lehet, mert most sokkal nagyobb kihívások jönnek, megtöbbszöröződött az energiahordozók ára, és a német háztartások, most ezt a számot még nem említettük előbb, de egy ilyen 2 gyereket felnevelő családnál, attól függ, hogy milyen ház, lakás, milyen a szigetelés, de 2-3 ezer euró többletköltséggel kell számolni per év. És ez még csak a kezdet, és ez még sokkal rosszabb is lesz. Szóval itt egyértelmű vízválasztó, hogy a németek ezt túlélik-e, amit mi magyarok ismerünk a 90-es évekből, a 2000-es évekből, hogy nehéz időnként a rezsiszámlát kifizetni, hónap végén meg kell nézni, mennyi pénz maradt, és vigyázni kell. Ezt a németek nem is ismerik, ezt az életérzést. Most nálunk is ez bejött, és gondolkodniuk kell, és a középosztálynak nagy része lesznek azok, akik nem biztos, hogy ki tudják ezt fizetni, és nincsenek ilyen rezsicsökkentések, mint Magyarországon. Ott egy kicsit visszatérítenek, de nem túl sokat, és ez egy kihívás. És az Ampel koalíciónak, a közlekedés Ampel koalíció ezt most túlélje, akkor inkább a lottószámokat mondanám. Én úgy vélem egyébként a személyes meglátásom, hogy nagyon nagy krízisek lesznek, feljönnek a felületre a törésvonalak, a problémák, de ezt túl fogják élni, mert németek nem arról híresek, hogy egy év után kormányt akarnak buktatni. És nincs más opció, mert ha a CDU jönne itt szóba, akkor ők is csak a zöldekkel meg a liberálisokkal tudnának együtt kormányt alakítani, úgymond megbuktatva Scholzot, amire nem látok esélyt, mert a zöldek okozzák szerintem itt a ők a probléma része, és nem a megoldás része. Ugyanúgy egy újabb nagy koalíció, SPD-CDU, azt szerintem meg azért nem működik, mert ott a CDU adná kisebbik partnert, azaz nem adna kancellárt. Ergo nem érdekük, hogy egy ilyen összejöjjön, ott Scholz maradna kancellár. Szóval ma jelenleg nem látok ilyen forgatókönyvet, de természetesen lehet, hogy majd a tél végén más helyzet áll elő, és akkor szívesen tudjuk ezt tovább szűrni, ezt a témát, ezt a gondolatot.
De akkor zárjuk a mi lett volna, ha, illetve ugorjunk vissza, mi lett volna, ha még egy ciklust marad Angela Merkel, és meg is választják. Akkor most másabb témákról beszélhetnénk? Orosz-ukrán háború, energiaválság.
Lehetséges. Lehetséges. Most mindenféle feltételezésekbe belebocsátva, Angela Merkel népszerű volt. És hogy újra választották volna, az szerintem nyilván nem olyan óriási sikerekkel, de bizonyára tovább vitte volna a megszokott politikát. És hogy háború nem lenne, az szerintem majdnem, hogy biztos. És az összes többi politikában vitte volna tovább a kiszámítható józan politikáját, de valószínűleg a zöldek nélkül. És a zöldek nagyon erősen ellenzékből ágálnak a kormány ellen, valószínűleg sokkal nagyobb támogatottságú lenne, mint most, amikor kormányon vannak, és egy olyan helyzetben lennénk, amikor úgymond a konzervatív kormánynak kell megvédeni pozíciókat, és egy baloldali ellenzék megy ellene. Most viszont olyan helyzet van, ahol egy baloldali kormány van, egy olyan jobboldali ellenzéke, aki nem mer igazán jobboldali lenni. Ez most a CDU-ra igaz. És van ott a szélsőséges AfD, őket szerintem most ki lehet venni ebből a játszmából, ők nem számítanak. Németországban nem játszák azt a szerepet, már 15%-on állnak a mérések szerint. Szóval mi lett volna, ha Angela Merkel kancellár? Szerintem az biztos, hogy nem lett volna háború, vitte volna tovább a józan kiszámítható politikáját, és egy nagyon erős ellenzéki zöld pártal kellene valószínűleg megküzdenie.
Fennmarad a hangsúly. Köszönöm szépen Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet vezetőjét hallották.
Önöknek, köszönöm szépen.
Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm. Ezt a beszélgetést ma este 11 órakor hallgathatják meg ismét.
3 évtized.